Istennek szent lelke szállj le most miközénk, szented meg szívünket, igédre figyelésünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a kedvező időjárásért. Köszönjük, hogy a hét közepén nem volt nagyobb baj a jégesőben. Köszönjük, Urunk, a pihenésnek a lehetőségét nyáron. És azért különösen hálásak vagyunk, hogy élvezhetjük a nagyobb szabadságot itt a mi hazánkban. Kérünk, hogy ne erősödjön a betegség, a járvány, hanem adj belőle szabadulást. És hálát adunk a legnagyobb szabadításért. Kérünk, engedd, hogy jobban értsük, hogy jobban örüljünk neki, hogy jobban akarjunk élni benne és általa. Át akarjuk érezni a mennyei seregek sokasságának örömét, akik szüntelenül dicsőítenek, és mi is be akarunk ebbe a kórusba kapcsolódni az imádságainkkal, az énekünkkel. Könyörgünk, Urunk, hogy könnyek, fájdalmak, betegség és szenvedése közepette is emelj fel bennünket, és a Te vigasztaló kegyelmeddel tölts be bennünket ma, add azt az üzenetet, amit nekünk ma hallanunk kell. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, és lelked által légy közöttünk. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom, a harmadik rész 19-től 29-ig terjedő verseit. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték, közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adatség azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltötték magukra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves testvérek, egy nem túl szép dologgal kell kezdenem. Gyerekkoromban nem szerettem tanulni. Általános iskolában nem nagyon szerettem tanulni. Szüleim nekem is sokszor elmondták, amit a Beatrice is megénekelt, hogy nem nekem tanulsz, magadnak tanulsz. Ezt szerintem a hozzám hasonló korúak sokszor hallották a saját maguk szüleitől, meg azt is mondták, hogy amit megtanultál, azt nem lehet tőled elvenni, tanuljál, tanuljál, tanuljál. Hát nem szerettem ezeket hallgatni. És mondom, nem szerettem tanulni, de igazából ennek ellenére jó tanuló voltam, de inkább külső presszióra. Annyi eszem azért volt, hogy mivel az eredmények jönnek, ezért nem szabad eltékozolnom a lehetőségeket. Muszáj, kénytelen vagyok tanulni, meg beláttam valahol, hogy ez szükséges, de nem szerettem, nem volt benne örömem. Olyan 15 éves lehettem, amikor a középiskolában mindez megváltozott. Végtelenül sokat jelentett az, hogy a kezdeti iszonyatosan gyenge tanulmányi eredményeim ellenére a tanáraim nem skatujáztak be egyik sem. Nem mondták, hogy ó, ez egy buta gyerek, ez fölösleges vele foglalkozni, el se fogja végezni ezt az iskolát, hanem nagyon nagyra értékelték az erőfeszítéseimet. És ez megmutatkozott dicséretekben is, meg az érdemjegyekben is. És hamarosan nagyon jó érzés volt megtapasztalni, hogy a rengeteg tanulásnak, kínlódásnak van látható eredménye az jegyekben, egyre gyorsabban, egyre erősebben javult az eredményem, és az egyik legjobbá váltam, és egyre kényelmesebben kezdtem magam érezni az iskolában, az osztályban, nőtt a magabiztosságom, egy jó leső érzés volt, hogy nem egy buta gyerek vagyok. élveztem a megszerzett tudást. És hamarosan szintet lépett mindez, és eljutottam oda, hogy már nem is a jegyek miatt tanultam, hanem azért, mert megízleltem, hogy milyen jó dolog tudni dolgokat. Jól esett. Egy idő után egyszerűen már nem is az motivált, hogy vajon hanyas lesz egy dolgozat, mert majdnem biztos volt, hogy ötös, hanem hogy még többet tudni. Nagyon jó volt. Úgyhogy én a teológia elvégzése után el is határoztam, hogy én soha többé nem ülök iskolapadba, kizárólag olyan ismereteket megszerezni, amik engem érdekelnek, és amik nekem hasznomra vannak. Nekem nincs szükségem több diplomára, csak azért, hogy legyen még egy papírom, hogy dicsekedhessek vele, hogy még ez is van, meg az is van. És ehhez tartom azóta is magam, minden azóta megszerzett képesítésem csak is ebből fakadt, csak olyan dolgokat voltam hajlandó tanulni, ami tényleg érdekelt, vagy a szolgálatban segít. Azért mondtam el mindezt, mert készülés közben ehhez tudnám leginkább hasonlítani azt, amiről az egyéves bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint a Galatákhoz írt levélben olvasunk. Sokat beszél itt Pál apostol arról, hogy a Galáciában élő hívők miért fordultak vissza a törvényhez. Állandóan ez jön elő. Beszél Ábrahámról, az ígéretekről, a törvényről, ezeket szembeállítja egymással. Úgy érződik, hogy szidja is a gyülekezetet, kicsit szinte kétségbe van esve miattuk, hogy mi a baj, mi történik veletek, mi van veletek ebben a gyülekezetben. Arról van szó, hogy a zsidó emberek számára mérhetetlenül sokat jelentett a törvény. Ahogyan két hete is volt erről szó, számukra immáron évszázadok óta így volt kerek a világ. Megtartjuk a törvényt, állandóan ezen elmélkedünk, értelmezzük, magyarázzuk, mindezt bevasaljuk az embereken, megpróbálunk ezeknek megfelelni, és akkor minden rendben van. Ezt látjuk. Mint egy matematikai egyenlet. Egy meg egy, az kettő. Mi is megtartjuk a törvényt, és minden rendben van. Jézussal kapcsolatban is éppen a törvényt és a vallást féltették a zsidó vezetők. Úgy érezték, hogy Jézus túl liberális, és hogy fel akarja rúgni a törvényeket. Akiknek a levelet írja Pál, Krisztus követői lettek, de miután az apostolok tovább mentek, oda jöttek a gyülekezetbe, beférkőztek ilyen felforgató elemek. Ugye tudjuk, hogy Pál apostol a munkatársaival folyamatosan ment. Volt egy helyen, egy gyülekezet, létrejött egy városban, egy településen, és amikor az megszilárdult, ki tudtak nevelni egy vezetőt a gyülekezet élére, ők mentek tovább. És aztán egy következő településen ugyanezt tették. És amikor úgymond kitették a lábukat, azonnal jöttek oda olyan emberek, akik elkezdték megháborítani, összezavarni a gyülekezet közösségét. Azt már korábban tisztázták az apostoli zsinaton, az apostolok cselekedetei 15. részében olvasunk erről, olvastunk néhány nappal ezelőtt, hogy a keresztényeknek, akik nem zsidóból tértek meg, hanem pogányok voltak, nem muszáj a teljes ószövetséget megtartaniuk, az ószövetségi törvényeket. Ugye olvasunk arról, hogy, meg volt is ezekről szó az istentiszteleteken, hogy pogányokból is többen hívő keresztények lettek, de nekik ezek nem jelentettek semmit, az ószövetségi ígéretek, az ószövetségi törvények, ebben sosem éltek. És akkor gondolkodtak, hogy kell-e nekünk ezt rajtuk bevasalni, megkövetelni. És végül oda jutottak, hogy négy dolgot írtak elő számukra ezen a zsinaton. Azt mondták, hogy tartózkodjanak a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állat fogyasztásától és a paráznaságtól. Úgy érezték, hogy ezek egyetemes szabályok, ezektől jó, ha tartózkodnak, egyébként pedig az ószövetségi törvényeket, mint a szombatnapi járóföld, meg hogy mi tiszta, mi nem tiszta, ezeket nekik nem kell megtanulni, mert nincsen értelme. Jézus Krisztusban ezek már nem lényeges dolgok. Sokan azonban nem voltak hajlandóak mindezt elfogadni, és a frissen létrejött keresztény gyülekezeteket folyamatosan zaklatták és háborgatták ószövetségi szabályokkal, törvényekkel. Ilyen zsidók, vagy zsidóból lett keresztények beszivárogtak a gyülekezetbe, és elkezdték állandóan presszionálni az embereket, és magyarázni, hogy ha a törvényt nem tartjátok meg, akkor itt nagy baj lesz. A mai igében Pál apostol pedig éppen arról magyaráz, hogy a törvény az nevelő az ember számára. Egyfajta segítség abban, hogy az ember úgymond jobb legyen. A törvények nélkül az eredendően bűnös ember valami elképesztően nagy mélységekbe süppedne a bűnben. Gondoljunk csak bele, ha nem lenne törvény, nem lenne mondjuk bolt sem. Hiszen ki üzemeltetne boltot? Ha bemegyek a boltba, ha nincs törvény, akkor lophatok, így van? Elveszem és kiviszem. Nincs törvény, mi alapján fognak engem meg? És rengeteg minden másra is igaz. Ha nincs törvény, azt csinálok, amit csak akarok. Bármit. A legelvetemültebb, a legdurvább dolgokat is megtehetem. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nagyon is szükséges a törvény a mindennapi életben. De mint ahogy nincs olyan ember, aki mondjuk autót vezet, vagy még aki gyalog is közlekedik, hogy soha egyetlen keresztszabály se szeget volna meg, ugyanígy Isten törvényét is megtartani tökéletesen nem lehet. Azért, mert bűnös emberek vagyunk. De a törvény segít kordában tartani. Ugyanakkor a törvény azt is megérteti velünk, hogy a törvényt sohasem fogjuk tudni tökéletesen megtartani, és ezáltal az üdvösséget sem elnyerni. Hiszen, ha csak teljesen bűntelen ember jut a mennyek országába, akkor a törvények megtartása által senki sem lesz a mennyek dicsőségének részese. A törvény által lehet üdvözülni. Tökéletes Isten törvénye. Aki a 10 parancsolatot hibátlanul egy életen át megtartja, az üdvözül. De ki az, aki meg tudja tartani? Nincs ilyen. Nincs ilyen. Gyerekkorunktól kezdve ott van bennünk a bűnre való hajlam, és meg is tesszük. De Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát is éltünk küldte ebbe a világba, aki az életével fizetett a mi bűneinkért. És Jézus Krisztus töltötte be helyettünk tökéletesen a törvényt. Úgyhogy mostantól kezdve nem az üdvözül, aki minden törvényt megtart, hiszen azt megtette helyettünk Krisztus, hanem az, aki elfogadja az ő áldozatát. Ezért hoztam az elején ezt a példát a tanulással kapcsolatban, hiszen az én életemben is eljött az az idő, az a pont, amikor már nem az érdemi jegyekért tanultam. Sokkal jobb cél volt előttem. Az ismeretekre, a tanulásra alakult ki bennem egy vágy. Nem volt kínlódás elolvasni például a kötelező olvasmányokat. Vagy nem volt szenvedés a házi feladatot megcsinálni, hanem épp ellenkezőleg élveztem. Örömöt jelentett az, hogy mondjuk matematikából egyre könnyebben mennek a másodfokú egyenletek, meg ehhez hasonló. Örömöm volt benne. Nem egy szenvedésnek éltem meg. Pál apostol pont erről beszél nekik. Azt mondja nekik, ti megértettétek, elfogadtátok Jézus Krisztus áldozatát, és ez örömöt, ez felszabadulást, ez békességet jelent nektek. Hálából igyekeztek Isten törvényének megfelelni, de ez nem cél, hanem következmény kell, hogy legyen a Krisztus szabadításának az életetekben. Most sem tudjátok tökéletesen megtartani a törvényt, mint korábban. Csak most már nem ez a cél, hogy meg kell tartani, hanem ez most már következmény. Nem fogcsikorgatva és szenvedés által tartjátok meg a törvényt, hanem hálából. És azt mondja Pál, szinte kétségbe esve, mintha hallanánk a soraink keresztül, amikor így szól, ezt a minap olvashattuk a kalóz nyomán a Bibliában, hogy esztelen galaták kiigézett meg benneteket. Hát mi történt veletek, emberek? Hát ott voltam, prédikáltam nektek, megértettétek, hogy Jézus Krisztusban van üdvösségetek, örültetek neki, felszabadultak voltatok, boldogok voltatok, most meg megint arról hallok, hogy itt görcsöltök rajta, hogy jaj, ha nem tartom meg a törvényt, akkor nem fog üdvözülni. Honnan veszitek ezt? Pont ezt magyaráztam el nektek, hogy megvagytok szabadítva a törvénynek az átkától. Most hogy kerültetek ugyanide vissza? Mi történt veletek? Olyan, mintha valaki, aki megtapasztalta, hogy milyen jó tanulni, milyen öröm tanulni, visszaesik, és rágörcsöl arra, hogy csak ötös legyen, csak ötös legyen. És egy idő után csak ez a görcs van benne, hogy de ha nem leszek kitűnő, akkor mi lesz? És egy idő után ez a frusztráció, ez az idegesség megöli a tanulás iránti vágyat, és eljut odáig, hogy azt mondja, csak tudjam le a vizsgát az életben, nem veszem a kezembe a könyvet. Erről beszél Pál, hogy megfordult a sorrend. A törvény az egy nagyon jó dolog, de csak segítség, nem cél. Mindez nem jelenti a lazaságot, a liberalizmust, a mindent megengedést. A törvény nevelőnk, Krisztusra vezérlő mesterünk. De amikor elérte valaki a nagykorúságot, azaz a hitben felnőtt lett, mert elfogadta Krisztust megváltójaként, akkor felnőtt emberként kell viselkedni a hitben is. Van olyan, aki a tanulásban megértette, mennyire jó tanulni. És már nem az érdemjegyek motiválják. Van ilyen. És van olyan, hogy mondjuk bejön a képbe egy kislány, mondjuk egy fiúnak bejön egy kislány, szerelmes lesz, és a jegyei elkezdenek romlani. Mert már nem annyira fontos a tanulás, ugye? Ismerős, van ilyen, előfordul. Na, ilyenkor megint csak előjön az érdemjegyeknek a szerepe. Mert ez tükröt tart az illető elé, hogy vigyázz csak öreg, mert baj van. Már nem tanulsz, letértél a normális, az egészséges útról, akkor az érdemjegy figyelmeztet. De nem az érdemjegy kell, hogy motiváljon. Az egy figyelmeztetés. Isten törvénye megint csak ilyen. Amikor valaki elkezdi elhagyni Krisztust, akkor elképzelhető, hogy elfordul az Isten akaratától. És akkor majd a törvény rámutat, hogy vigyázz, olyan útra mentél, ami nem helyes. Szakadsz el az Úrtól. Érdemes a következő napokban is olvasni még a Galata levelet, így ezzel a szemmel, és különösen jó, hogy az apostolok cselekedetéről írott könyvben, annak olvasása közben éppen ide van beszúrva ez a levél, hogy a történetben még jobban el tudjuk helyezni a levélnek az üzenetét. Sokkal átfogóbb és teljesebb képet kapunk a Szentírásról. Úgyhogy maradjunk meg Krisztus mellett, és értsük meg azt, hogy aki Krisztusban van, annak új élete van, és a törvény csak segítség, nem cél. A vallásos emberek számára szabályok vannak, amiknek meg kell felelnie, a hívő embernek pedig Krisztusa van, akinek szeretne örömet szerezni. Nekünk legyen Jézus Krisztus a célunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Te szabadításodból élhetünk. És köszönjük, Urunk, hogy aki eljutott a Te szabadításodnak az öröméhez, az olyan nagy egyetértéssel és örömmel tudja olvasni a Szentírás leghosszabb imádságát, a 119. Zsoltárt is, ahol a Zsoltár író hosszú-hosszú verseken keresztül magasztalja a törvényedet. Köszönjük, Urunk, hogy mi így tekinthetünk a Te törvényedre, a Te akaratodra, mint amik gyönyörűséget adnak nekünk, amik megmutatják a lehetőségeket arra, hogy hogyan járhatunk a Te kedvedben, és közben még azt is megértjük, hogy mindez a mi javunkat szolgálja, hogy nekünk akarsz jót vele. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk a törvény az nem békjó, nem egy ostor, ami szenvedést akar nekünk okozni, hanem épp ellenkezőleg tükör, fék, ösztöke. Tükröt tart elénk, amiben meglátjuk, hogy milyen az állapotunk, féken tart, hogyha bűnbe vennénk, és ösztönöz is arra, hogy hozzátérjünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjunk így a Te szabadságodban élni. Köszönjük, Urunk, hogy megszabadítottál bennünket, és engedd meg ennek az örömét, ennek a boldogságát minden nap megtapasztalni. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az életünket, a szeretteinket, a betegeinket, a gyászolókat, erősíts, vigasztalj, bátoríts mindnyájunkat, add azt, amire szükségünk van a jövő héten is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen.